Dicsőség Jézus Krisztusnak! A mikrofonnál Mosolygó Péter pomázi parókus. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Hangzóikon sorozatunk következő állomásához érkeztünk, melynek keretében az utolsó vacsora, vagy ahogy a keleti szóhasználatban inkább szokásos, a titkos vacsora ikonjával fogunk megismerkedni. Az ikonfestő kézikönyv leírása szerint a titkos vacsora ikonján egy házat látunk, s benne egy asztalt kenyerekkel, ételekkel teli tálakkal, egy korsót borral és egy poharat. Krisztus az asztal mellett ül az apostolokkal. A bal oldalon János, aki a keblére hajlik, a jobb oldalon pedig Júdás, aki kezét a táv felé nyújtja és Krisztus felé néz. Egyes ikonokon a tálba nyúló Júdás alakja is János oldalán található, és az alakjuk párhuzamos. Mind a ketten meghajlanak, csak János Krisztus mellkasa felé, Júdás pedig az asztal fölé. Amikor az utolsó vacsora képi ábrázolására gondolunk, legtöbbünk előtt a Leonardo féle utolsó vacsora ábrázolás jelenik meg, azonban nagyon sok ikonon, főleg az ősibb ikonokon Krisztus alakját még nem a ikon középső tengelyében látjuk, hanem oldalt ül, és az asztal előtte ovális, és így veszik körül fél ülő vagy fekvő alakban az apostolok. A későbbi ábrázolásokon már ülnek az asztal körül, és így egy patkó alakban, akár csak a pünkösdi ikon képén, itt is egy patkó alakban veszik körül az asztalt, de Krisztus az ikon bal oldalán látható, és az ő jobbja és balja felől foglalnak helyet az apostolok. A titkos vacsora nem egyszerűen mint ünnepi ikon, mint a nagycsütörtöki esemény megjelenítője bír fontos szereppel a keleti egyházban, nem csak mint egy csókolókép kerül kihelyezésre, sokkal inkább a képálványon, az ikonosztázianon találjuk meg, mégpedig közvetlenül a királyajtó fölött. Ez az elhelyezés hangsúlyozza az ikon mondani valójának a fontosságát, vagyis, hogy a titkos vacsora keretében alapította Jézus az eukarisztiát, amely az Isten és az ember közösségének a létrehozója, a legnagyobb misztérium, hogy az ember már itt a földi életében egyesülhet Istennel. Ráadásul a II. Vatikáni zsinat meghatározásából, megfogalmazásából is kitűnik, milyen fontos az eukarisztia, hiszen a zsinat szóhasználatában csúcs és forrás az eukarisztia. Csúcsa Isten és ember kapcsolatának, földi élet során megvalósulható kapcsolatának, illetve forrás, hiszen az eukarisztiából forrásozik az egyház közössége, az egyház egysége. Ha már az eukarisztia fontosságánál tartunk, meg kell még említenünk egy másik ikonábrázolást is, csak úgy érintőlegesen, témához kapcsolódóan, mégpedig az apostolok áldozását. Itt Krisztus egy asztalnál áll, és két oldalról jönnek hozzá az apostolok, és az egyik oldalon a kenyér színe alatt részesíti testéből az apostolokat, még a másik oldalon a kehelyből, az ő szent véréből részesíti az apostolokat. A két ábrázolás, a mai témánk, a titkos vacsora ábrázolása, és az apostolok áldozása azonban jól elkülönül. A titkos vacsora ikonja, mint említettem, a királyi ajtó fölött található, a templomnak azon a pontján, ahol az áldozáshoz közeledő hívek elérkeznek a szentély, vagyis az Isten országa jelképe, és a hajó, vagyis a küzdőegyház a hívek tartózkodási helyének a határpontjához, ide jön ki a pap az oltártól áldoztatni a kehellyel, és ide jönnek az áldozásra készülő hívek, vagyis ez a találkozási pontja a templomnak, Isten országának és az embernek, és ezen a ponton a királyajtó fölött jelenik meg a titkos vacsora, amelyen az Úr Jézus az eukarisztiát szerezte. Az apostolok áldozásának az ábrázolása azonban a szentélyben található meg, utalva arra, hogy a szentélyben az oltáron válik jelenvalóvá a kenyér és a bor színe alatt Krisztus teste és vére, melyet azért ad számunkra, hogy benne általa találkozzunk a Szent Háromság egy Istennel, és beoltassunk az ő isteni életébe. Térjünk rá ezek után az ikon részletesebb taglalására. Magunk előtt látjuk a titkos vacsora termét, asztalát, Krisztust a tanítványokkal, az apostolokkal, és az ikon nem egyszerűen az utolsó vacsora tényét jeleníti meg, hanem egy nagyon konkrét pillanatra fókuszálja rá a figyelmünket, arra a pillanatra, amikor Júdás a tálba mártja a kezét. Megjelenik ebben nem csak egy konkrét esemény, hanem annak üdvtörténeti jelentősége is, amely számunkra, a szemlélők számára itt a jelenben is jelentőséggel bír. Kifejezi ez a jelenet azt, hogy a legszentebb pillanatban, amikor Krisztus áldozatára készül, és megalapítja az egyház áldozatát, az eukarisztiát, akkor egyszerre jelen van a misztérium, a titok, Isten és ember egymáshoz való közeledése, és az ember gyarlósága, esendősége. Azt a pillanatot látjuk tehát, amikor nyilvánvalóvá válik, hogy egy az apostolok közül elárulja Jézust, mégpedig az evangéliumok tanúsága szerint az, aki a tálba mártja a kezét. Az ikon két oldalán egy-egy fölfelé magasodó épületet látunk, amelyeknek szembe tűnik a már korábban is emlegetett fordított perspektívája, vagyis hogy a vonalak a távolban nem összetartanak, hanem széllyel, kifejezve ezzel azt, hogy a vonalak felénk, a szemlélők felé tartanak össze, és ezáltal azt a hatást keltik, hogy mi is részeseivé válunk az eseménynek. Fordított perspektíva, tehát a szemlélőt az esemény részeseivé akarja tenni. A két épületet egy vörös lepel hidalja át, ilyen megoldással találkoztunk már az örömhírvétel és a pünkösd ikonján is. Ez egy sajátos technikai megoldás az ikonokon, amely azt akarja kifejezni, hogy az esemény, amit az ikonon látunk, az épületeken belül ment végbe. Az ikonfestők ezzel a megoldással próbálják kifejezni azt, amit a nyugati festészet a hagyományos perspektíva hangsúlyozásával ért el, vagyis például, amikor saktáblaszerű padlót látunk egy belső térben, és a vonalak, illetve a fekete-fehér mezők váltakozása érzékelteti a belső perspektívát, a belső teret. Az ikonokon azonban egy ilyen megoldást részesítettek előnyben a festők, vagyis a lepel fejezi ki, hogy az épületen belül történik az utolsó vacsora, illetve a titkos vacsora. A két ház a lepellel tehát az emeleti termet fejezi ki, ahol Jézus tanítványaival összegyűlt a vacsorára. Az ikon alsó felének nagy részét a titkos vacsora asztala foglalja el. Ősi ábrázolási formát látunk a legtöbb ikonon, vagyis Krisztus nem középen van a kép középső függőleges tengelyében, hanem oldalt az asztal főn. Az asztal ovális formájú, amelyet körülvesznek az apostolok Krisztus két oldalán, így patkó alakban fogják körül az asztalt, amely hasonlít a pünkösdi ikon elrendezéséhez. Ez A párhuzam abban is megjelenik, hogy amint a pünkösd ikonján az egyház teljességét kívánja megjeleníteni az apostolok patkója, itt is valami hasonló dologról van szó. Az asztalon terítőt láthatunk, amelyet keresztek díszítenek. Érdekesség, hogy Júdás alakja előtt nem találom keresztet. Ez jelzi, hogy a többiek, akik előtt kereszt van, majd az új pászkát fogják ünnepelni, Júdás azonban kimarad az új pászkából, a főtámadás ünnepléséből. Az asztalt körülvevő alakok közül egyedül Krisztus látható egész alakban, még a lába is előtűnik, és neki van dicsfény a feje körül a szokott módon keresztel és a hóón körök felirattal, amely utal az égő csípkebokorból megszólaló isteni hangra, én vagyok, aki vagyok. Vagyis Krisztus, az Isten fia, az Isten ember, aki testét és vérét adja eledelül az apostoloknak. A szokott módon két ruhát visel, az alsó ruházat a bíbor színű, amely utal a testre, a húsra és a vérre, vagyis Krisztus emberségét jeleníti meg. Arany sáv is látható rajta, ez a királyi uralkodásnak a jele, valamint a felső ruházat, amely kék színű, ez pedig a kék az égbolt, a transzcendencia színe, vagyis Krisztus istenségére utal. Krisztus két oldalán látjuk az apostolokat, az ikonábrázolások időbeliségén múlik, hogy milyen testtartásban az ősi ikonokon még fekvő, félig ülő helyzetben látjuk, a későbbi ikonokon pedig már széken vagy padon ülnek az asztal körül. Az apostolok közül két alak emelkedik ki, Júdás, az áruló, aki kiszakad a tanítványi szeretet körből és a táv felé nyújtja a kezét. János apostol a másik, aki szintén kiválik az apostolok köréből, azonban a keze, a gesztusa teljesen eltér Júdásétól. Miközben Jézus keblére hajtja a fejét, imádkozó kéztartással van. Ő nem a táplálék után nyújtja ki a kezét, hanem annak forrása Krisztus felé. Az ikonon még Péter apostol alakja is felismerhető, ő János mellett látható. Ő az, aki János evangéliumának tanúsága szerint megszólítja Jánost, kérdezd meg, kiről beszél, mármint Jézus, ki az, aki elárulja őt, és erre János Jézus keblére hajol, és megkérdezi, Uram, ki az? Péter apostol Jánoshoz hasonlóan Krisztus felé fordul tekintetét, Krisztusra irányítja, és így kapja meg a választ, az áruló az, akinek a bemártott falatot adom. A többi apostol kettesével egymás felé fordul, és kérdezgetik egymástól, csak nem én vagyok az áruló. A gesztusaik is ugyanezt fejezik ki. Az apostolok köréből egyértelműen Júdás alakja különül el, és lóg ki, és ez a gesztus már utal az ő árulására. Ezt liturgikus szövegeink is kihangsúlyozzák. A táv felé nyúló kezet látjuk, és ez jelenik meg a liturgikus szövegekben is. Kitárta karjait a bűnösnő az uralkodóhoz, Júdás is kitárta a törvényszegők felé, amaz, hogy bocsánatot nyerjen, ez pedig, hogy ezüstöt szerezzen. És egy másik idézetben hasonlóan, alig, hogy kezébe vette a kenyeret az áruló, már is sietve nyújtotta ki azt, hogy az eladott ember árát fogadja kezébe. Említettük, hogy az ikon azt a pillanatot fogja meg az üdvtörténetből, amikor a misztérium és az emberi gyengeség együtt vannak jelen. A képi ábrázolásban az emberi gyengeség elsősorban Júdás alakján keresztül jelenik meg, de amint említettük, Péter is jól felismerhető a képen, és később ő is megtagadja Jézust. Péter és Júdás tehát közösek abban, hogy megtagadták mesterüket, ugyanakkor a tagadás utáni viselkedésük merőben eltér. Jeruzsálemi Szent Kürillosz így okítja a katekumeneket, amikor a mi atyánk ne vigy minket kísértésbe, soráról elmélkedik. Talán arra tanít ezzel az Úr, hogy azt kérjük, egyáltalán ne kerüljünk próbatételre? A kísértés olyan, mint nehezen átszelhető áradat. Akik nem süllyednek el a kísértésekben, azok kiváló úszók, és ezért nem húzza le őket. Akik azonban nem ilyenek és nekivágnak, azok elmerülnek. Példarán Júdás, aki bement a kapzsiság kísértésébe, de nem tudott átevickélni rajta, hanem testileg és lelkileg is elmerült, belefulladt. Péter is belement a tagadás kísértésébe, de belemenve nem süllyedt el benne, hanem derekasan átúszta, és megerősödve került ki a kísértésből. Aranyszájú Szent János szintén párhuzamba állítja Júdást és Pétert. Júdás, bár oly sok kegyelmet kapott, nem szerzett belőle semmi előnyt, mert nem akart, és nem válaszolt személyesen az isteni segítségre. Péter viszont, bár tele volt buzgósággal, elbukott, mert neki kevesebb segítség jött az égből. Az erény ugyanis erre a kettős bázisra alapozódik. Jézus megengedte, hogy az apostolok feje elbukjon azért, hogy alázatosabbá tegye, s hogy nagyobb szeretetre vezesse. Júdás tehát elbukott, Péter azonban, tudjuk, megbánta tettét, és ő lett a kőszikla, az első pápa. Az apostolok kara szintén szétszéled, nem tart Jézussal, de mégis új erőre kapnak a föltámadás jelét megtapasztalva. Az apostoli kar tehát a pünkösdíkonhoz hasonlóan itt is körbeveszi Krisztust, és az egyház egészét, teljességét jeleníti meg. Ehhez a gondolathoz kapcsolódva meg kell még említenünk a vacsorai lábmosást, jól lehet maga az ikon, erre a jelenetre nem tér ki. Liturgikus szövegünkben énekeljük, hogy az apostolok a vacsorai lábmosásnál megvilágosítottak. A megvilágosodás a keresztség elnevezései közül az egyik legrégebbi. A lábmosás tulajdonképpen nem más, mint az apostolok keresztsége, amely megelőzte az eukarisztikus vacsorát. Az eukarisztiában való részesedésnek ugyanis alapfeltétele, hogy levessük a régi embert, és felöltsük az újat. Péter apostol tiltakozik, hogy Jézus megmossa őt, de a mester azt válaszolja, ha nem moslak meg, nem lehetsz közösségben velem. Vagyis az apostolok is világosítatnak, a lábmosás által felöltik az új embert, és így részesülhetnek az eukarisztiában. Több oldalról és több szempontból megközelítve is láthatjuk tehát, mennyire jelen van az üdvtörténetben, de akár a saját életünkben is a misztérium, az Isten szentsége és az emberi gyengeség, az emberi gyarlóság. Gondoljunk csak vissza karácsony ikonjára, amikor a kép középpontján ott látjuk az Isten szülőt és az újszülött Isten fiát, és a kép alsó sarkában pedig látjuk Józsefet, aki tanakodik, hogy mit tegyen, hogy titokba bocsássa el Máriát, mert nem tudja, hogy kitől van a gyermek. Az utolsó vacsorai, a titkos vacsorai ikonon is ezt látjuk. Egyszerre van jelen a misztérium, az Isten fia Krisztus, az Isten ember, aki élete feláldozására készül, és aki életadó testét és vérét adja az eukarisztia kenyere és bora színében. Ugyanakkor ott van az emberi gyengeség, Júdás árulása, sőt, már beleláthatjuk Péter gyengeségét is, és ott van a lábmosásnak a szükségessége is. Isten magához akar emelni bennünket, de tudja jól, hogy teremtményi voltunkban, emberi voltunkban gyengék, esendők vagyunk. Talán épp ez a mi esendőségünk hangsúlyozza ki még jobban azt, milyen nagy az Isten szeretete, milyen nagy az Isten hozzánk való lehajlása, hogy le tudja győzni a mi gyengeségeinket, a mi korlátainkat, illetve ki tud emelni bennünket ezekből, hogy magához vonzon és egyesítse életünket az övével. Maga az ikon keleti elnevezése is elgondolkodhat bennünket. Nem utolsó vacsoráról beszél, nem egyszerűen a történelmi eseményre koncentrál, hogy Jézus búcsú vacsorát rendez tanítványainak, hanem titkos vacsoráról van szó. Hitünk titkáról, Isten és ember kapcsolatának a titkáról. Az eukarisztia titkáról, ami magyarul hálaadást jelent, és ezáltal bennünket is hálaadásra indít, hogy Isten így szeret bennünket. Kedves hallgatóim, köszönöm figyelmüket. Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Föltámad Krisztus!
Valóban föltámad!
Kedves testvérek! Ma reggel Márk evangéliumából hallunk egy rövid igerészt, majd Legeza József atya segít ennek elmélyítésében. Akkor hajnaltában, amikor még sötét volt, Jézus elindult és kiment egy elhagyatott helyre imádkozni. Simon és társai utána mentek, hogy megkeressék. Amikor megtalálták, ezt mondták neki: mindenki keres! De ő így válaszolt: menjünk máshová, a szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessem az evangéliumot, hiszen azért jöttem. És bejárta egész Galileát, tanított a zsinagógákban, és ördögöket űzött ki.
Kedves testvérek, egy régi római sírfelirat szerint a semmiből a semmibe milyen hamar visszahullunk. Angol buszokon sokáig lehetett a következő mondatokat olvasni: Isten valószínűleg nem létezik, ne aggódj, élvezd az életet. Sok ember úgy gondolja, hogy az élet végső nagy kérdéseire nem lehet választ adni. Van-e oka a világnak, vagy nincs? Van-e célja? Van-e valami a halálunk után? Ezek olyan nagy kérdések, amelyek meghaladják az emberi gondolkodás képességeit. Sokak szerint ezekkel a kérdésekkel nem is kell foglalkoznunk, csak azzal kell törődnünk, hogy azt a rövid időt, amíg élnünk adatig, kellemesen töltsük el. Egy vándor közeledett egy épülő város felé. Hatalmas kőfejtőn átvitt az útja. Azt látta, hogy a munkások izzadtan, kőporral teli, keserű arccal dolgoznak. Oda ment az egyikhez, és megkérdezte: mit csinálsz? Az ezt felelte: nem látod, követ török. A vándor odament egy másikhoz, és azt is megkérdezte: mit csinálsz? Az mérgesen felelt: pénzt keresek, hogy eltarthassam a családomat. A vándor ment tovább, és végül meglátott valakit, aki szemmel láthatóan nagy kedvel, örömmel dolgozott. Őt is megkérdezte, mit csinálsz? Az ember fölegyenesedett, s ragyogó arccal azt felelte, katedrálist építek. Mindannyian ugyanazt tették, követ törtek, és pénzt is kerestek, de mégis egy kicsit másként. Mindannyian ugyanazt az életet éljük, megszületünk, tanulunk, növekszünk, dolgozunk, megbetegszünk, meghalunk. De vannak, akik ezt az utat másképpen járják végig, csillogó szemekkel. Akik nem csak követ törnek, nem csak pénzt keresnek, hanem tudják, hogy egy hatalmas katedrális építésének részesei. Tudják, hogy ez a világ szeretetből lett. A szeretet mozgatja és fogja beteljesíteni. Így írt a Kosztolányi, a valaha ateista költő mennyire sajnálja, hogy ezt a titkot csak öregen fedezte föl. Bizony ma már, hogy izmaim lazulnak, úgy érzem én, barátom, hogy a porban, hogy lelkek és göröngyök köz botoltam, mégiscsak egy nagy, ismeretlen úrnak vendége voltam. Milyen kár, ha valaki végigkínlódja, végigjárja az életet anélkül, hogy megsejteni ennek az életnek igazi mélységeit, táblatait. Szent Ágoston hosszú időn át szinte menekült Isten a titokzatos vadász elől. Érezte Isten lépéseit a nyomában, de menekült előle. Amikor aztán végre megnyitotta az élete ajtaját feléje, akkor fájdalmasan ezt írja. Örök új szépség! Jaj, későn kezdtelek szeretni. Bennem voltál, én meg kívüled. Kin kerestelek, s torz mi voltommal belerohantam ékes teremtett világodba. Velem voltál, és én nem voltam veled. Aztán fölharsant hívó szózatod, megtörted lelkem süket csöndjét, és kigyulladt bennem ragyogó világosságod. Sok olyan ember, aki eljutott a hitre, utólag mondta, hogy amíg hit nélkül élt, az élete sivárabb, üresebb, szintelenebb volt. Szívét semmit sem tudta betölteni. Sok kutatás igazolja, hogy a hit fizikai egészségre, közérzetre, a várható élettartamra is pozitív hatással van. Kopp Mária mondja, hogy egy betegséget vagy más veszteséget hogyan visel valaki, hogy képes-e megbocsájtani egy súlyos sértést, hogy kész-e, ha kell feláldozni magát valakért, hogy tud-e teljes szívvel önfeledten örülni, azon múlik, hogy hogyan látja, hogyan éli az életét. Katedrálist épít, vagy csak követtör, pénzkeres. Mi hisszük, és legyünk rá büszkék, hogy életünk egy nagy eseménynek a része. És úgy éljünk, hogy látszódjék rajtunk, hogy egy hatalmas vállalkozásnak, eseménynek a részesei vagyunk annak.
Thank you. Kedves testvérek! A mai nap görögkatolikus egyházunk Szent Mokiosz vértanúra tekint. Mokiosz a makedóniai Amphipolis áldozópapja volt. Egy pogány ünnepség alkalmával Mokiosz kiment a térre az ünneplő tömeg közé, és dorgálta az ő tévejgésüket és bálványimádásukat. A feldühödött pogányok elfogták és nagy kínzások alá vetették. Vadállatok elé dobták, majd tűzbe vetették. Isten azonban sértetlenül megőrizte mindezektől. A kínzások alatt álhatatos maradt, és nem tagadta meg Krisztust. Mindezen kínzások után elküldték Konstantinápolyba, ahol karddal lefejezték. Ez 295 körül történt, május 11-én. Holnap, kedden, Szent Epifán és Germán püspökökre tekintünk. Epifán Főniciából származott, zsidó szülőktől. Szülei földművesek voltak, kiknek halála után Epifán megismerkedett egy Lukián nevű remetével. Megkeresztelkedett és szétosztotta vagyonát a szegények között. Magának csak annyit hagyott meg, hogy belőle szent könyveket vásároljon. Ezután vezeklő életet élt. Hogy meglássa a pusztában élők Jámbor életét, Egyiptomba utazott, és ott hosszú időt töltött Hilárion idős atya vezetése alatt. A szerzetes életben nagy tökéletességre tett szert. Isten a csodatevés ajándékával tüntette ki. Sok idő múlva Szalamin városában a terület püspökei érsekválasztásra gyűltek össze. Az egyik, sokat szenvedett, jövőbe látó atya tanácsára az éppen Szalaminban tartózkodó Epifánt a templomba hívták, és püspökké választották. Felszentelése után a Szentírásban jártas főpap jó intelmekkel vezette lelki nyáját a jó úton. Buzgó volt a hitben és erős, irgalommal volt a szegények iránt. 403-ban halt meg, 115 éves korában, és Ciprus szigetén temették el. Germán főpap Konstantinápolyban született. Atya az első szenátorok egyike volt, akit Konstantinos Pogonátos császár irigységből megöletett. Fiát Germánt pedig egyházi szolgálatra rendelte. Szolgálatában olyan szent életet élt, hogy megválasztották Kizipik várospüspökévé. Olyan nagy buzgósággal védte az igaz hitet a tévtanítások ellen, hogy számüzetésbe küldték miatta. 715-ben konstantinápolyi patriarkának választották meg. Ebben a hivatásában a képrombolás tévtanítása ellen küzdött nagy buzgósággal. Emiatt sok szenvedést kellett elviselnie. Patriarkai székétől is megfosztották, s utolsó éveit a Kórák kolostorban élte le, ahol 740-ben meghalt. Életében Isten a jövőbelátás ajándékával tisztelte meg. Halála után is sok csoda történt közben járására. Szerdán Szent Glikéria vértanúnőt állítja elénk egyházunk. Makariasznak, az egykori városparancsnoknak leánya volt. A Trák Trajanopolis városában élt a második század második felében. Egyszer Antonius Pius császár rendeletet adott ki, hogy mindenki mutasson be a pogány isteneknek áldozatot. Amikor a parancs elérkezett Trajanopolisba, és meghatározták az áldozatbemutatás napját, Glikéria megjelent a bálványtemplomban, és imádságával szétzúzta Jupiter bálványszobrát. A város parancsnoka ezért megkínoztatta a leányt. Éheztette, vasdarabokkal szaggatta testét, tüzes kemencébe dobatta, és más kínzások után arra ítélte, hogy vessék vadállatok elé. Mielőtt azonban az állatok hozzáértek volna, Glikéria csendesen elhunyt. Csütörtökön Szent Izidor vértanúról emlékezik meg egyházunk. Izidor Alexandriából származott, erős testű és bátor lelkű katona volt, Hiosz szigetén, Décius császár uralkodása alatt. Amikor a császár parancsa megjelent, hogy mindenki mutasson be áldozatot a bálványok előtt, Izidor vonakodott azt megtenni. Kereszténynek vallotta magát, és ezért megkínozták. Először ütlegelték, de ő hangosan dicsérte Krisztust. Aztán kivágták a nyelvét, de ő nyelv nélkül sem szűnt meg Isten dicsérni. Végül 251-ben lefejezték. pénteken nagy Szent Pachomiosz szerzetes atyáról emlékezik meg egyházunk. Az első szerzetesek között tartjuk őt számon. Felső Egyiptom Esne nevű városában született jómódú pogány családban. Pogánynevelésben részesült. Fiatal korában besorozták a hadseregbe, és társaival a Níluson lefelé szállították. Théba városában idegen emberek nagy szeretettel fogadták. Érdeklődésére megtudta, hogy ezek keresztények, és igyekeznek sok jót tenni. Váratlanul feloszlatták a hadsereget, és ő hazakerült. Szorgalmasan készült a keresztség felvételére, és megkeresztelkedése után szigorú aszkéta életet élt. Hogy meneküljön az emberek zaklatásától, a hegyekbe húzódott, és egy nagy tekintélyű Palemon nevű remete vezetése alatt élt. 10-12 esztendőt töltött így, imádság és munka töltötte be életét. Ezután elvált mesterétől, és a tabernai pusztába vándorolt. Itt monostort épített, és minden jelentkezőt befogadott monostorába. A monostorok építése után azok belső rendjére is kiterjedt figyelme. Szabályozta a közös életet, Isten tiszteletet, ruházatot. Mindvégig gondos atya volt a rábízottaknak. Nehézségei neki is adódtak, külső és belső ellenség szorongatta. Istentől megkapva a jövőbe látás és csodatevés ajándékát, 348-ban halt meg egy pestis járvány idején. Szombaton Szent Tivadar szerzetes atyát állítja elénk egyházunk. Tivadar Egyiptomból származott, gazdag keresztény szülőktől. 12 éves korától iskolába járt, ám nem foglalták el a világi tudományok, ő magasabbra törekedett. Imádságban, megtartóztatásban és jótettekben foglalta el magát. Elhatározta, hogy elhagyja a szülei házát és lemond szülei gondoskodásáról. Titokban eltávozva először egy egyiptomi monostorba, aztán Szent Pachomiosz Tabernisi monostorába lépett be. Sem szüleinek kérése, sem más földi öröm nem vonták el figyelmét az általa választott élettől. Példájára édesanyja is elhagyta a világot, és a Pachomiosz nővére által létesített női monostorba lépett. Tivadar mindenben elfogadta Pachomiosz atya utasításait, teljesítette akaratát. Mellette élt és segített tanítójának a monostorok felvigyázásában, mivel a Szentírást jól ismerte, sokszor Pachomiosz helyett prédikált. Tanítójának halála után őt választották meg utódjának. Ebben a minőségben bölcsességgel kormányozva, fényes és Istennek tetsző életet élve hunyt el késő öregségben, 368-ban. Vasárnap Szent Andronik és Júnia apostolokra emlékezünk. Andronik a 72 apostol egyike, hamarabb lett hívő, mint rokona Szent Pál apostol. Útitársa volt az evangélium hirdetésében Júnia asszony. Andronik Pannoniában volt püspök, és más vidékeken, és sok pogányt térített meg a keresztény hitre. Szent Pál a rómaiakhoz írt levelében, mint rokonait üdvözli őket. Miután sok hívőt szereztek Krisztus hitének, és sokat is szenvedtek a hitetlenektől, békében hunytak el az első század második felében. Végezetül a pénteken ünnepelt Nagy Szent Pachomiosz atyának a reggeli, utrenyei szolgálatából vett egyik énekével búcsúzom. Könnyeid árja által gazdagon megöntözted lelkedet, bölcs atya, és az erényeknek dúshozamú kalászát termetted. A szent életű szerzetesek nyájainak pásztorává lettél, s őket az önmegtagadás virányain legeltetted. Azért, mikor az életből eltávoztál, Pachomiosz, a dicsőséges atyák karába soroltak. Esedezzél Krisztus Istenhez, hogy adjon bűnbocsánatot azoknak, akik buzgón ünneplik a te szent emlékedet.
Hit hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak görögkatolikus atyákkal.